Azt mondja a proféta, hogy átkozott, aki emberekben bízik, emberi erőben és emberi értelemben bízik, és Istentől elfordul az ő szíve. És ez a kijelentés egy mondatban elég száraznak tűnhet, mert bárki, aki hallja ezt a kijelentést, arra gondolhat, hogy Isten könyörtelen, hogy elátkozta az embereket, és nem igazán értjük az átok jelentését. Ez valamiféle varázslás, hogy átkot küld Isten ránk azért, mert emberekben bízunk, mert én valakire hallgattam, és meghallgattam az ő szavát, az ő tanácsát, és benne bíztam, és Isten megsértődött, és engemet megátkozott. Ezt így is le lehet fogni, ugye, babonásan, hogy Isten elátkozott minket azért, mert másra figyeltünk, emberekben hittünk. Viszont, hogyha az ember kívánja megérteni ennek a jelentését, ennek a kijelentésnek a jelentését és az értelmét, akkor nyilván a mindenható Isten segít abban, hogy megértsük, hogy mit takar ez a kijelentés, hogy miért használ ilyen kemény szavakat a próféta. És nyilván ezt az elmúlt időszakban sokszor használtuk ezt a kijelentést. Próbáltuk felhívni az embertársaink figyelmét arra, hogy aki embereket követ, emberekben bízik, emberek tanácsában bízik, emberi erőben és emberi értelemben bízik, az átkozott. És úgy alkalmam adódott arra, hogy megértsem ennek a kijelentésnek a mélységét, hogy mit is takar ez a igencsak erőteljes és kemény kijelentés. Miért mondja a proféta az, hogy átkozott mindenki, aki emberekben bízik, az a férfi, az az ember, aki emberi erőben, emberi értelemben bízik. Azért, mert aki emberekben bízik, emberek szavában bízik, az valójában még mindig a tudás fájának a gyümölcsében bízik. Továbbra is a tudás fájának a gyümölcsét eszi. És a Biblia egyértelműen leírja, hogy ez maga halála. Azáltal válunk mi halandóvá, hogy a tudás fájának a gyümölcsét fogyasztjuk. De mi az, hogy tudás fájának a gyümölcse? Én próbálom egyszerűen fogalmazni Isten segedelmével, hogy minél jobban megértsük a lényeget. A tudás fájának a gyümölcse az, amikor az ember kételkedik, kétségei vannak, nem tud bízni a teremtésben, az Isten alkotásában, az ő elképzelésében, és kívánja tudni és kiszámítani a dolgokat, az ő életét, próbálja úgymond agyból jól csinálni. És ezért is egyes művészek hasonlították a tudásfáját az agyhoz, mert az agynak a szerkezete is olyan, mint egy fa. Egy ilyen lombhullató fa. Van az agy törzs, ugye, a fának a törzse, és a fának a koronája, az pedig ugye a két agyfélteke, az agy lebenyek, ugye, ha jól emlékszem. Tehát fizikailag is az embernek az agya hasonlítható a fához, egy lombhullató fához. És a tudás fájának a gyümölcse az, azt jelenti, hogy az ember abban hisz, és abban bízik, amit ő kigondol, amit ő elgondol, amit ő kiszámít. A saját számításaiban bízik. Ami ugye már azon a ponton elbukik, hogy az embernek, mivel igencsak alacsony szintű a látása és a rálátása a dolgokra, tehát egészen lent van az embernek a nézőpontja, mondjam azt. Legtöbb embernek ugye olyan átlag 1,70-1,80 magasságban vannak az ő szemei. Tehát az embernek a rálátása a világ dolgaira eléggé alacsony. Hogyha mindent tudást ismerne, minden földi tudást ismerne az ember, akkor is viszonylag alacsony volna az ő rálátása a dolgokra, az ő perspektívája. Miért? Mert ő nem ismeri a felső tudást, a mennyei tudást, amiből minden származik. És ebből ugye az következik, hogyha az ember a saját értelme szerint ítéli meg a dolgokat, akkor óriási az esély arra, hogy tévedjen, mert neki nincsen teljes rálátása a teljes teremtésre, az összefüggésekre, a különböző részletekre, a különböző viszonyítási pontokra. Tehát lehet, hogy én meg kell hozzak egy döntést, és én az én perspektívámból az én nézőpontomból látok 10 tényezőt, 10 bizonyítási pontot, de valójában sokkal több van annál. Lehet, hogy valójában 100 tényező van. Ha én egy döntést meg kell hozzak, bármilyen kérdésben is, akkor nekem nincsen rálátásom az összes tényezőre, az összes befolyásoló tényezőre. Nem tudom, hogy mi mindentől függ annak a dolognak az állapota. Lehet, hogy én látok 5-öt vagy 6-ot, de valójában 34 van, 34 tényező van. De mivel alacsony szintű az én rálátásom a dolgokra, ezért nem látom az összes befolyásoló tényezőt. És kicsi az esély, hogy én jó döntést hozzak. Én csak az alapján tudok döntést hozni, amit az értelmemmel látok. De én, mint rész ember, ugye, a teremtésnek egy része, nekem nincs teljes képem a dolgok környezetéről, a dolgok állapotáról. Ezért ahhoz, hogy én egy tökéletes döntést hozhassak, bármilyen kérdésben szükségem lenne arra, hogy abból a felső perspektívából, abból a felső nézőpontból lássam a dolgokat. Viszont, hogyha én, mint ember, mint rész, hogyha mindent kéne lássak, minden tényezőt, ami hatással van a dolgokra, vagy arra a kérdésre, amiben nekem döntenem kell, akkor azt én meg sem bírnám. Egyszerűen nem tudnám elhordozni. Óriási teher volna számomra az, hogy én mindent lássak, minden befolyásoló tényezőt, ugye, minden koordinátát, minden viszonyítási pontot lássak, és külön kielemezzek. Ebbe bele lehet bolondulni. Ez itt van az, hogy a tudósoknak, nagyon sok tudósnak nagyon nagy, nagyon vastag szemüvege van. Egyszerűen már nem látja dolgokat, és már bele van gabajodva abba sok koordinátába, abba sok viszonyítási pontba, amit ő szerre ki kell elemezzen. És itt jön be a képletbe a hit, drága embertársak, a hit, a bizalom. Itt jön be a képbe az, hogy az embernek lehet kapcsolata az élő Istennel. Aval az Istennel, akinek rálátása van mindenre, minden koordinátára, minden viszonyítási pontra, amitől függ az a bizonyos kérdés. És hogyha nekem kapcsolatom van vele, akkor nekem már nincs szükségem arra, hogy mindent lássak, és mindent külön kielemezzek, és begolyózzak a sok elemzéstől, hanem egyszerűen csak bízok benne, bízok az ő hangjában, fohászkodom lélekben, és ő megadja nekem a tökéletes választ a kérdésre, és én nem kell semmit sem kielemezzek. És én, amikor döntést hoztam egy kérdésben, akkor nem a saját tudásomra támaszkodtam, nem a saját értelmemre, amivel kielemeztem a dolgokat, a dolgoknak egy részét, a koordinátáknak egy részét, vagy a viszonyítási pontoknak egy részét, vagy a különböző változóknak egy részét. Tehát nem a saját értelmemre támaszkodtam, hanem a mindenható Isten bölcsességére, akinek teljes és tökéletes rálátása van arra a bizonyos kérdésre, amit én feltettem. És hogyha én ezt meg tudom cselekedni, hogyha én ezt megkapom ajándékba a mindenható Istentől, hogy én tőle várjam a válaszokat, és ne én agyaljak, ne én gondolkodjak, ne én gondölködjek, hanem bízzak az ő tökéletes válaszában, akkor én már nem vagyok gondterhelt, mert minden egyes ember átkozott, aki gondterhelt, aki a saját gondolataiban bízik, mert folyton kell agyaljon. Ezért van a sok agydaganat, meg az agyvérzés, mert végig gondolkodtunk egy teljes életet, 10, 20, 30, 80 évet, ugye? A tudás fájának a gyümölcséből táplálkoztunk, az agyunknak a következtetéseiből táplálkoztunk, és hoztunk nagyon sok hibás döntést, és sértegettük egymást, megbántottuk egymást, mert nem volt teljes rálátásunk a helyzetre, arra bizonyos élethelyzetre, és hoztuk a hibás döntések sokaságát, és annak következtében, vagy annak függvényében cselekedtünk. Nem tudom, hogy mennyire sikerült átadjam, mert úgy gondolom, hogy főképp az ilyen azoknak az embereknek, akik szeretnek gondolkodni, és akik még mindig a saját gondolataikban bíznak, ez egy nagyon fontos kijelentés lehet, hogy megértsék, hogy miért átkozott mindenki. aki az a saját gondolatában bízik, az emberek gondolatában bízik, a saját erejében bízik. Az ilyen emberre már nem igaz az, amit Jézus mondott, hogy vegyétek magatokra az én terhemet, az én igámat, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért mondja Jézus, hogy az ő terhe könnyű, az ő igája gyönyörűséges? Azért, mert ő nem gondolkodott. Jézus nem gondolkodott. Jézus nem gondölködött. Nem gondöldöklött. Ő nem öldökölt senkit a gondolataival, hanem Jézus Istenből beszélt, egyenesen Istenből szólt. Ez felfoghatatlan, ez egy óriási botrány az emberi agyaknak, a szürkállománynak, az emberi értelemnek, a diplomáknak, a kitüntetéseknek, a tekintélyeknek, az okos és értelmes ember számára, aki saját magát felemelte, és embertársaival felemeltette magát, ez óriási botrány, hogy a világ legokosabb embere, a legbölcsebb embere nem gondolkodott. Jézus nem gondolkodott emberek. Az evangéliumban tisztán nyilvánvalóvá van téve ez. Jézus elmondta, hogy én az atyából szólok. Én nem azt mondom, és nem azt cselekszem, amit akarok, hanem én azt mondom, és azt jelentetem meg nektek, amit az Atya mondta nekem. Ő teljes mértékben lélekben volt, és nem agyban. Az ő terhe könnyű volt, az ő igája gyönyörűséges. Akik hozzá fordulnak, és akiket ő tanít, az ő lelke tanít, azoknak a terhe szintén könnyű, és az ő igájuk gyönyörűséges. Mert ők nem kell gondolkodjanak, ők már nem átkozottak. Mentesek a gondolattól, a gondölettől. Gondölettől. Mentesek. Nem gondterheltek, mert van nekik gondviselőjük. Az ő gondviselőjük az ég és a föld hatalmas, dicsőséges teremtője. Ezért nem gondterheltek. Az ő terhük könnyű. Az ő igájuk gyönyörűséges. És nem átkozottak, hanem áldottak. Gyertek, atyám áldottai, mondja az Úristen, vagy mondja a proféta, gyertek, jöjjetek és örököljétek az országot, mert abba hagytátok a kételkedést, már nem az agyatokban bíztok, nem az emberi értelemben bíztok, nem a történelemben bíztok, nem a precedensekben bíztok, nem a saját terveitekben bíztok, nem a saját számításaitokban bíztok, hanem az élő Isten tökéletes szállításában, az ő tervében. Ó, atyám, milyen dicsőséges kijelentések ezek, hogyha valaki hallja, ebben a momentumban fog újjá születni. Ha valaki ezt megmeri hallani, amit mostan mondok, noha egy picit nehezen indult az a felvétel, mert el voltam foglalva, kijöttem kis lélekből, el voltam foglalva a technikai dolgokkal, kicsit nehezen indult az a felvétel, de úgy érzem, hogy a lélek átvette az irányítást, aki hallja e szavakat, az ebben a momentumban újjá tud születni. Ha valakinek a szívében megszületik az a vágy, hogy lerakja az agyát, kivegye, eldobja az agyát, szó szerint eldobja az ő értelmét, és kívánja azt, hogy Istennek az értelme tanítsa őt, megszabadítsa őt a fölösleges gondolatoktól, a gondöletektől, megszabadítsa őt. Ebben a momentumban újjá tud születni, aki ezt hallod, és megmered hallani, és kívánod elengedni a kemény agyasságot, a kemény felnőttiséget, a kemény szívűséget. Ha kívánod azt elengedni, hogy újból gyermek légy, mint ahogy voltál gyermekkorodban. Hogy az ég és a föld teremtőjének, a mennyei atyának, a mi atyánknak a gyermeke legyél, hogy önfeledten játszhass és bízhass, ebben a momentumban újonnan tud születni. És akkor most elmondom, hogy mi van e hatalmas felismerés és kijelentés mögött, milyen nyomorúságos helyzet. Én elmondom a történetet. Nem szégyellem, ez van, nem vagyok tökéletes, meg vagyok én is kísértve a test által, a gyarlóság által. Az történt, hogy a kis erdei házban, ahol vagyok, nem elég jó a jel. Valamiért a jel nem elég jó, és ugye, mint tudjátok, többször megszakadt az élő közvetítés. Ennek köszönhetően. És akkor felmerült az a kérdés, hogy jó volna, hogyha szeretnék, vagy hogyha úgy van, hogy legyen élő közvetítés ugye a kiáltószón, amíg még a YouTube bácsi el, igazából nem fogja a YouTube bácsira, mert a YouTube bácsi is azt csinálja, amit az én mennyei atyám akar. A YouTube-nak nincsen hatalma Isten fölött, Istennek van hatalma, a Google is a YouTube fölött is. Tehát, hogyha Istennek úgy kedves, hogy legyen élő közvetítés a kiáltószón, akkor azért jó volna, hogyha az internet nem szakadozna. És akkor megnéztem, hogy jó volna egy ilyen kis antenna a routerhez, hogy megerősítse a jelt nekem, hogy ne szakadozzon, legalább legyen stabilabb a jel, hogy tudja közvetíteni. És nyilván ugye megnéztem, mert hogy igazából én sem voltam jártas a témában, hogy mik vannak, milyen antennák vannak, milyen 4G antennák vannak, amelyek megoldhatnák ezt a kérdést. És hát keresgéltem, és az igazság az, hogy ugye minél többet keresgéltem, és vizsgálódtam, és tanulmányoztam a témát, annál jobban kiestem lélekből. Tehát ez teher volt számomra. Nekem a gyermek számára, a lélek számára teher technikai dolgokkal foglalkozni. Régen nagyon szerettem, és most is, hogyha bele megyek, akkor úgymond szeretem, de úgy érzem, hogy a lelkemet leterheli, sőt, kizökkenti a lelkemet atyám jelenlétéből. Ezt az ostobaságot, ezt a fertelmességet követem el, valahányszor technikai dolgokkal foglalkozok. De nem csak én, hanem te is, kedves barátom, te is. Valahányszor belemész a technikai dolgokba, ahelyett, hogy Istentől megkérdez, hogy mi a helyes, hogy tudjál bizalom szerint, hit szerint dönteni, mert ő tudja, hogy mi a jó. Tudja, hogy mi a válasz a kérdésre. És akkor megkímélnéd magadat nagyon sok fölösleges keresgéréstől, gondölködéstől, számigálástól, és így tovább, és így tovább. Az igazság az, hogy annyit számigáltam egész életemben, hogy csoda, hogy nem kaptam agyvérzést, vagy hogy nem kaptam agytaganatot, és nem robbant szét a fejem. Hála Istennek, hogy még mostanig ezt így megúsztam. Úgyhogy abszolút én már nem kívánok sem számigálni, sem matekozni, semmit. De mégis meg vagyok kísértve, amikor ilyen szituációk vannak azzal, hogy akkor jó döntést hozzak, és akkor próbáltam megnézni különböző opciókat, mindent figyelembe venni, és arra jöttem rá, hogy minden opcióna mellett olyan sok érv szól, hogy azt szinte képtelenség eldönteni, szinte képtelenség egy jó döntést hozni az érvek szerint, hogy ez az antenna arra jó, az meg arra jó, hogy ez volna jó a fák miatt, meg az épület miatt, meg a távolság miatt, meg minden. Olyan sok opció van, hogy be lehet golyózni. És újból megnéztem az antennákat, akkor végül, akkor milyent is lenne jó beszerezni. És megmondom őszintén, hogy én már egy ilyen antenna szaki lettem, addig tanulmányoztam az antennákat, de nem tudtam döntést hozni. Nem tudtam jó döntést hozni, mert minden opció mellett vannak jó érvek, ugye, vannak pozitívumok, és vannak negatívumok. És éreztem azt, hogy leterheltem az agyamat, és azáltal leterheltem a lelkemet is, hogy én próbáltam eldönteni, hogy akkor mit csinálok ebben a kérdésben, hogyha akarok itten még élőadást közvetíteni. És hát nem tudtam dönteni. Viszont volt egy olyan momentum, amikor, sőt, tegnap előtt reggel, mielőtt felkeltem volna, láttam egyértelműen, hogy melyik az a termék, ami nekem jó lenne, és segítene ebben a dologban. És mégis azt cselekedtem, Isten bocsássa meg, hogy utána néztem, és még keresgéltem, hogy hol vehetném meg, hogy hol lehetne megkapni, vagy nem-e volna jobb egy másik opció, újból belevittem magamat, visszamentem a tudásfájához, és elkezdtem zabálni a tudásfájának a gyümölcsét. Elkezdtem gondolkodni, gondölködni, öldököltem a lelkemet a gondolataimmal, drága embert. Ha valaki ebből nem érti meg, hogy mi az, hogy tudásfája, úgy gondolom az ember egyszerűen sosem fogja megérteni. Mert ez ennél egyszerűbb példával, és ráadásul egy valós történettel, a saját nyomorúságommal, a saját tévegésemmel magyarázom el, hogy mi az, hogy tudásfája. Ez a tudásfája, drága embertársak. Amikor az embernek felmerül egy kérdés a fejében, vagy az életében, egy életszituáció, egy élethelyzet, és dönteni kéne, és próbálok megvizsgálni minden tényezőt. És tegyük fel, megvizsgáltam már 20 tényezőt, és már bele vagyok gabajodva teljesen, kezdtem már bedilizni, kezdtem begolyózni, és nem is tudom, hogy valójában nem csak 20 tényező van, amit én megvizsgáltam, hanem valójában 200 tényező van. Én csak 20-ról tudtam, és azokat vizsgálgattam, és azt szerint hoztam egy döntést, egy hibás döntést, mert 180 tényezőt figyelmen kívül hagytam. Édes Istenem. És akkor itt jön be ugye a gyermeki lét, hogy a gyermeknek van egy szituáció, egyszerűen csak ellazul, és úgy megérzi, hogy melyik volna a helyes döntés. Megérzi, mert a mindenható Isten sugallja a lélek által, hogy figyelj meg, ez az, ezt válasz, mert ebben a szituációban ez a dolog neked segíteni fog. És persze tudjuk jó, hogy ezek nem vagy épp olyan fontos dolgok, mert ezek mind olyan testi dolgok, de valamelyest testi értelemben is, testi szinten is megélhetjük a mennyek országát. Testi kérdésekben is fontos Istenhez fohászkodjunk, hogy ő adjon nekünk tanácsot. És emlékeztek, elmondtam azt a gyönyörűséges példát, a húgomnak a történetét, akinek nagyon fájt a háta több napon keresztül, vagy több héten keresztül, egyszerűen nem tudta, hogy mit évül legyen, és arra jutott, hogy elengedte magát, ráhagyatkozott a mindenható Istenbe, úgymond bekerült az ima állapotába, és egyértelműen hallotta, hogy a két kis teknő tegye a hátára, kérje meg a gyermekét, hogy tegye a hátára a két kis teknőcöt. Ez óriási bolondság, drága emberek, ez óriási sültelenség. Ez a felnőtti észnek egy hatalmas bolondság, hatalmas botrány. Az orvostudománynak hatalmas botrány, drága emberek ez. De mivel, hogy ő gyermetek szívű személy, ugye, ezért ő cselekedte azt, amit lélekben érzett, hogy kell cselekedjen. Lefeküdt a földre, felhúzta a blúzát, és megkérte a gyermekét, hogy tegye rá kis teknőcöket a hátára. Mind a két kis teknőc oda ment, arra pontra ment, ahol fájt az ő háta, és egy kis idő után a fájdalom eltűnt az ő hátgerincéből, a hátából. Miért tűnt el a fájdalom? Azért, mert ezek varázsteknőcök voltak? Nem. Ezeknek jóformán semmi közük nem volt a teknőcöknek, semmi közük nem volt a fájdalomhoz, sem a gyógyításhoz. Hanem egyszerűen itt arról van szó, hogy ő hallotta a lélek által, hogy mit javasol neki az élő Isten. Őt nem a teknőcök gyógyították meg, hanem az engedelmesség, a gyermekiség, a gyermetegség. Na, a gyermektegség, a gyermekiség tudna téged is megszabadítani a gondjaitól, a fölösleges gondterheltségtől. Hogy abba hagyod a tudás fájából való zabálást, és fohászkodsz az ég és a föld teremtőjéhez, hogy tegyen téged gyermekké, szülessél újjá. És ebben hatalmas segítséget nyújt Jézus tanítása, Jézus szavai, ha azokat olvasod, hogy mit jelent gyermekké lenni, Isten gyermeke lenni. És Isten segít azt megérteni neked. És amikor ez megtörténik, akkor bármilyen kérdés van, bármilyen kérdés, bármilyen szituáció, bármilyen gond, bármi felmerül, ugye abban a testi világban, ebben az elbukott testi világban, akkor már nem agyalsz, nem számigálsz, mint én, az idióta, hanem egyszerűen csak fohászkodsz, elengedsz mindent, és Istenre bízod a döntést, és hallani fogod tisztán, hogy mi a helyes válasz a kérdésre, mert Isten gyermekei hallják a Teremtő Isten hangját. Én most ezt a néhány órát úgymond elszenvedtem a saját butaságom miatt, a saját bűnöm miatt, a saját tévegésem miatt, de mint láthatjátok, Isten még ezt is a javamra fordította, a javunkra fordította, mert megmutatta ebből a történetből, ebből a nyomorúságos történetből, hogy mit jelent a tudás fájából zabálni, vagy mit jelentene a bizalom fájáról kajálni, úgymond. Az élet fájáról, ami nem más, mint Krisztus, a Krisztus lelke, a feltámadás lelke, aki beszél hozzánk, és akinek van válasza minden kérdésre, technikai kérdésekre is, drága embertársak. Mint ahogy a múltkor elmondtam, hogy még abban is gondot fordított rám Isten, a mindenható Isten, az ő gyermekére, senki vagyok, és mégis a jóságos atya annyira szeret, hogy még arra is gondja volt neki, hogy amikor én kint voltam a fás színben, ő szólt nekem, hogy a tojások készen vannak. Oda raktam a tojást főni, hogy legyen ilyen híg tojás, hogy túlságosan meg se főjön, és híg is legyen a belseje, hogy pont tudjuk jó, hogy a híg tojást nehéz elkészíteni. Azt az ember vagy eltalálja, hogy érzésből, ugye, lélek által, vagy nem találja el. Tehát, hogy az, a tökéletes legyen, azt nehéz megoldani. És amikor szólt nekem a mindenható Isten, persze az agy mondta, hogy jaj, ezt még fejezd, azt megcsinálnak meg. De nem azt tettem, hanem bementem, és levettem a tojást, kikapcsoltam a kályhát, és a tojások tökéletesek voltak, tökéletes hígtojás kaptam reggelire. a mindenható Istentől. Hogyha a mindenható Istennek még ilyen, egy, ilyen apró és jelentételen dologra is gondja van, és figyel, odafigyel, és még ennek a gondját is leveszi rólunk, hát akkor mennyivel inkább a fontosabb dolgokban érdemes hozzá fordulni, a fontosabb kérdésekben. Például olyan kérdésekben, hogy kire figyeljünk, amikor ilyen nehéz időket élünk, hogy háborús helyzet, a miniszterek ezt mondják, a tudósok azt mondják, a egyik média ezt mondja, a másik média azt mondja. Hát akkor mennyivel, hogyha még Isten ilyen kis dolgokra is gondot visel nekünk, és megmutatja, hogy mi a helyes, akkor mennyivel inkább olyan fontos dolgokban, olyan fontos kérdésekben, hogy mit cselekedjünk ezekben a borzalmas időkben, drága embertársak, mert háború közeleg, és nagyon sok magyar lélek el fog veszni. Nagyon sok magyar lélek teljesen felkészületlenül fog átvenni a túlvilágra. Tele nehezteléssel, tele bűnökkel, tele hazugsággal, tele meg nem bocsátásokkal, tele haraggal és tele félelemmel. Nagyon sok magyar lélek így fog távozni ebből a világból, a háborúnak köszönhetően. Ez az igazság, drága embertársak. És látjátok, hogy még egy ilyen egyszerű példa szerint is el lehet mondani az igazságot, hogyha lélekben vagyunk, és engedjük, hogy a lélek beszéljen általunk. Hogy még egy ilyen gyarló történetet, ugye egy gyarló emberi dolgot is Isten fel tud használni, hogy tanítson minket. Mert amúgy semmi értelme nem volt annak, hogy én nem tudom én hány órát eltöltsek az interneten, hogy megnézzem, hogy mi volna a tökéletes, vagyis a számomra megfelelő jel erősítő. Hogy legyen jó jelem itten, hogy tudjak élőben közvetíteni, ne szakadjon meg az élőadás. Semmi értelme nem volt, de Isten még ezt a tévedést is felhasználja arra, hogy tanítson, hogy elmagyarázza nekünk, hogy mi a különbség a tudásfája és az életfája között. És aki a tudásfájáról eszik, ugye, az az átkozott, mert ő gondterhelt, az agya el fog robbanni, folyton hibás döntéseket fog hozni, mert az ő perspektívájából, az ő alacsony nézőpontjából nem tud tökéletes döntést hozni sehogy sem. Ez a tudás fája, de hogyha az élet fájáról eszek, ugye bizalomban vagyok, újjá születtem, a lelkem megszületett, a lelkem feltámadt a halálból, a sötétségből, és hallom a mindenható Istennek a hangját, akkor lélek által hallom a válaszokat, mert ő a legfelsőbb nézőpontból nézi a dolgokat, még azt is, hogy mi lenne a legmegfelelőbb jel erősítő nekem itt az erdőn. Ő azt látja, ő már első perc tudta, hogy mi volna a tökéletes megoldás számomra. De hogyha én nem vagyok gyermek, hogyha visszamegyek az agyba, visszamegyek a tudásba, akkor fölöslegesen eltöltöm az időt, kiesek a lélekből, belezuhanok a testbe, jönnek a gyötrelmek, jön a frusztráció, hogy hát ez ezért nem jó, az azért nem jó, ez kéne, meg az kéne, meg fölösleges gondolatokkal terhelem magamat, terhelem a lelkemet, és nem tudok foglalkozni a mennyei dolgokkal, a lélek dolgaival, amiben élet van. Ez a tudásfája és az életfája közötti különbség. Ennyire egyszerűen technikai kérdésekkel, technikai dolgokkal megközelítve. Azt hiszem, hogy aki megértette ebből, simán megértette, hogy mi a különbség a tudás és az életfája között. Nyilván, aki nincs újjászületve, az annélkül, hogy tudna arról, még mindig a tudásfájáról eszik, fogyasztja a tudásfájának a gyümölcsét. Mert folyton meg akarja tervezni az ő jövőjét, az ő életét, mindent ki akar számítani, és addig számigál, amíg végül már teljesen bekemélyedik az ő feje, az ő agya, bekemélyedik az ő szíve, és a gyermeki lélek eltorzul a testben. Ez ugye a kárhozat, amikor a lélek teljesen eltorzul, bekeményedik. Egyébként a fenevad bélyege is ezzel köthető össze, mert mi ugye maga a tudósok, a tudós vallási vezetők azt mondják, hogy a mikrocsip meg a nem tudom én mi, és persze, nem lehet azt mondani, hogy a mikrocsipnek nincsen köze a fenevad bélyegéhez. Persze, köze van, mert ugye a mikrocsip meg a QR kód meg minden, az oltásnak is köze volt a fenevad bélyegéhez. De többször mondtuk azt, hogy a fenevad bélyege már gondolatban elkezdődik, a fenevad bélyege az, hogy én a tudásfájáról fogyasztok, hogy én folyton agyalok, a maga a gondolkodásom, emberi gondolkodás, kételkedő gondolkodás, ez a fenevad bélyege. A bizalmatlanság az agyamban, ugye, felveszem a homlokomra a fenevad bélyegét. Hogyan veszi fel az ember a homlokára a fenevad bélyegét? Úgy, hogy bizalmatlan, úgy, hogy nem gyermek, úgy, hogy nem lélekben van. Úgyhogy az emberekre figyel, embereket követ, és az emberektől tanul, és nem ad mindenható Istentől, a mi atyánktól tanul, hanem az emberek tudományát veszi fel az ő homlokára, az ő gondolkodására, ugye? Ez a fenevad bélyege. És hogyha felveszem a fenevad bélyegét az én homlokomra, az én gondolkodásomra, azt nyilván ugye felveszem a jobb kezemre is, mert a jobb kezemmel megcselekszem. Hogyan veszem fel a fenevad bélyegét a jobb kezemre? Hát úgy, hogy azt cselekszem, amit gondolok. Azt a hibás gondolkodást, azt a kételkedő, bizalmatlan gondolkodást, amit eltanultam a kemény szívű felnőttektől, azt én megcselekszem. Ez a fenevad bélyege a homlokomon és a jobb kezemen, az erős kezemen. Az, hogy QR kód, meg mikrocsip, meg a társai, az csak haba tortán. De nagyon sok ember, hát Jézus idejében is volt fenevad bélyege, az Ószövetségben is volt fenevad bélyege, akik háborúba mentek, mert hittek a vezetőknek, hittek a királyoknak, és nem Istenben hittek, ugye, és bántották az embertársaikat. Hát az a fenevad bélyege által történik, az, hogy én bántom az embertársamat, bántom anyámat, vagy bántom apámat, vagy bántom a barátaimat, vagy a gyermekemet, a feleségemet, bántalmazom lelkileg, szavakkal, vagy testileg, az is a fenevad bélyege által történik. A hazug, istentelen gondolkodás által, a tudárékos gondolkodás által, hogy az én feleségem nem felel meg az én számításaimnak, és akkor megverem, ugye, vagy bántalmazom szavakkal, vagy a kormányfő nem felel meg az én elvárásaimnak, akkor megtüntetni, megyek lázadok, ez is a fenevad bélyege, emberek. Ennyire egyszerű, csak ugye mi komplikáltuk túl, és ugye nem kapunk ilyen kijelentéseket, mert emberektől tanulunk. Átkozottak vagyunk, átok alatt vagyunk, mert a vallási vezetőktől tanulunk, a teológusoktól tanulunk, és nem az Isten hiába mondta Jézus által, hogy te, tanuljál tőlem, beszélek én hozzád. Jézus megmutatta, hogy hogyan kerülhetsz velem kapcsolatba, hogyan hallhatsz engemet, ugyanúgy, mint ő. Jézus azért jött, azért áldozta fel magát, azért mutatta meg azt, amit megmutatott, azért tett csodákat, hogy megmutassa, mit jelent hallani Istent. Mert aki hallja Istent, az nem kell embereket kövessen, nem kell emberekre figyeljen, nem kell kételkedjen, nem kell tovább zabáljon a tudásfájának a gyümölcséből, nem kell tovább az agya után futkorászon és hozzon hibás döntéseket, hanem Istennek a bölcsessége szerint, Istennek a mindent felülhaladó értelme szerint hozza meg az ő döntéseit, mint Isten gyermeke. Nem is kell gondolkodjon az agyában, jóformán semmit sem kell tároljon, mert elég, hogyha Isten eltárolt mindent. Istennek tudása van mindenről, tudomása van mindenről. Hogyha nekem kapcsolatom van vele, akkor ajándékba kapom a legjobb válaszokat, a legjobb döntéseket tőle. Az ő tudása az én tudásom is. Én nem kell tároljak az agyamban, a szürkállományomban. Nem vagyok gondterhelt, gondolatterhelt, mert a mindenható Istennel kapcsolatom van, és minden momentumban adja nekem a megfelelő válaszokat, az aktuális és a releváns válaszokat. Ez a gondtalanság, ez az újjászületés következménye, hogy a gyermekiség, az Isten gyermekiség, és erre hívta Isten az embereket Jézus szavai által. Nem a vallások által, nem a katolikus vallás által, nem a hazug kereszténység által, hanem a személyes kapcsolat által, Jézus szavának az ismerete által. Ha érdekel ez az állapot, ha érdekel az élet fája, akkor személyesen hozzáfordulj. Fohászkodj a mindenható Istenhez, és kérd, hogy segítsen megérteni, hogy miket tanított Jézus, ami le van írva a 4 evangéliumban, Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Olvasd el, fohászkodj, és meg fogod ismerni az életfáját, és örömöd lesz ő benne. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.